Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Kedves hallgatóink, az Értsünk szót ELTI utolsó adásában könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk. Vendégünk Széki János, az Élet és Irodalom szerkesztője, szerzője, akinek nemrég jelent meg a pozsonyi Kalligram kiadónál Bárányvakság című esszé és publicisztika kötete. A könyv alcíme az, hogy hogyan lett ilyen Magyarország, és tulajdonképpen összefoglalja, mi az, amit feldolgoztunk, és mi az, amit nem dolgoztunk fel Trianonnal, 1956-tal, a Kádár rendszerrel kapcsolatban. Felállítja a hipotézist arról, hogy miért nem sikeres az 1989-es rendszerváltás, és hogy az 1989-ben elkövetett hibákat miért nem sikerült az elmúlt 25 évben korrigálni. Valódi politikai krími ez a cikkfűzér. A szerzőt arról kérdeztem, ki a tettes, ki az áldozat, és hogyan göngyölíthető fel ez a bűncselekmény sor, ha van egyáltalán bűncselekmény. A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin hallgassák Széki Jánost.
Hát nem bűncselekmény, éppen ez az egyik mondandója a könyvnek, hogy nem érdemes egyes embereket, még oly ellenszenves politikusokat is okolni a Magyarország mai állapotáért. Ebben nagyon sokan részesek, nem szándékosan, de áthághatatlan meghatározó tényezőktől hajtva. Amit én az ország állapotának jelenleg gondolok, az permanens politikai válság és a gazdasági jövőtlenség címszavaival foglalható össze. A gazdaság elemzésében most nem mennék bele, ami a politikai válságot illeti, egy elemet hangsúlyoznék, ami nagyon furcsa, és sok minden szempontból egyedi Magyarország politikailag a posztkommunista térségben, de ez különlegesen furcsa, hogy a mai magyar parlamentben egyetlen olyan párt sincs, amelyik jobboldali vagy konzervatív liberálisnak nevezné magát, vagy amit annak neveznének. Az összes többi országban van olyan, amelyik legalább a neve szerint ilyen. Beleértve Romániát is természetesen. Magyarországon valamiért nincs, és én az egyik, tehát ha ez nyomozás, akkor az egyik téma az, hogy miért van ez így.
Ha ezt a kérdést fel akarjuk fejteni, és megmagyarázni azt a nagyon meghökkentő és nagyon radikális állítását is, hogy például a Fidesz nem jobboldali. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik követik a magyarországi politikai életet, hallgatóink közül is, azok csuklóból rávágnak, hogy hát a Fidesz az egy jobboldali polgári párt. De hogyha erre magyarázatot keresnénk az alakulására, akkor biztos, hogy valahonnan 89-től indulnánk, és ezzel kapcsolatban azt állítja ez a kötet, hogy a magyar rendszerváltásnak szerkezeti hibái vannak. Melyek ezek?
Pontosabban a rendszerváltáskor létrehozott politikai intézményrendszernek. Erről tudni kell, hogy egészen konkrét pillanatnyi helyzetre az 1989. augusztus-szeptemberi magyar politikai erőviszonyokra, magyar és nemzetközi erőviszonyokra válaszolva tervezték meg azt a rendszert, aminek alapján az 1990-es választásokat megtartották, valamint az intézményrendszert felállították. És ez eredetileg, mint az 1989-es alkotmány preambulumában le is van szögezve, ez átmeneti rendszer lett volna, csak hát úgy maradt. Na most jóval túlélte saját magát, és különféle hibáinál fogva szerintem rossz indulatú egyének és más szereplő beavatkozása nélkül is felmondta volna a szolgálatot, ami szerintem 2008-ra megtörtént.
De miért tartott ez...
2010-es választások eredményétől.
Miért tartott ez ilyen hosszú ideig, hogy ezek a szerkezeti hibák végül is az összeomláshoz vezessenek, vagy hát...
Azért tartott ilyen hosszú ideig, mert a politikai elitnek, amit én a könyvben magyar politikai elitnek, amit én a könyvben politikai kasztnak nevezek, rögtön megmondom, hogy miért, annak érdekében állt ennek a rendszernek a minden határon és teljesítő képességen túli fenntartása, egészen egyszerűen azért, mert nagyon durván szólva ebből éltek, ez volt nekik jövedelmező, ez volt hasznos, természetesen mindenki dicsérte, mint a közmondásos cigánya maga lovát. Hát nem, az, hogy mondjam, az országnak nem állt volna érdekében a fenntartása, de volt egy ilyen megkövesült politikai kaszt, amelyik közvetlen érdeke fűződött a rendszer fenntartásához.
Miért kaszt és miért nem elit?
Azért kaszt, mert képletesen szólva bekerülni nem lehetett, csak beleszületni. A magyar, egy másik magyar unikum, egy másik magyar sajátosság, aminek szintén nincs párja a posztkommunista térségben az, hogy 2009-ben, tehát egészen a Jobbik megerősödéséig és a 2009-ben, tehát egészen a Jobbik megerősödéséig és az LMP megjelenéséig csak olyan pártok voltak a parlamentben, amelyek már 1990-ben is benne voltak. Nem, a választási rendszer és az intézményrendszer azt garantálta, hogy ne lehessen, tehát a megcsontosodott szerkezeten ne lehessen változtatni, ne bukkanjanak fel új ambiciózus politikusok, akik, mit tudom én, pártot szakítanak, vagy új pártot alakítanak. Hát a többi országban olyan pártok élén lettek emberek, miniszterelnökök, amelyek 10 évvel korábban nem is léteztek, vagy akár 5 évvel korábban. Magyarországon, mintha megfagyott volna az idő 1990-ben, az egyedüli olyan párt, amelyik nem volt benne a 2009. évi parlamentben, az a Független Kisgazda párt volt, amit Orbán Viktor emlékezetes módon felszámolt az előző kormányzási ciklusában, de különben pontosan ugyanazok szerepeltek, mint akik az úgynevezett rendszerváltáskor szerepeltek.
Én egészen megütköztem azon, hogy példaként említi a román pártrendszer rugalmasságát. Itt nagyon sok politikai, közéleti válságot vezetnek vissza arra a tényre, hogy ezek a romániai pártok állandóan átalakulnak, vándorolnak a párttagság, és annyira képlékeny, hogy nem is lehet követni, vagy nem lehet számon kérni, hogy ki kicsoda. Ezzel szemben Magyarországon így úgy tűnik, hogy pont ez a merevség, pártmerevség az egyik probléma.
Hát Magyarországon viszont azzal hitegetik magukat az emberek, hogy elérhető, létezhet olyan párt szerkezet, amiben főleg vagy csak rendes emberek a politikusok. Ilyen nincsen. A több pártrendszer, a politikai pluralizmus az pontosan arra való, hogy a politikusok gyarlóságát egymás ellen kijátsza. Lehet egy adott politikai életben egy csomó abszolút gazember. Tudjuk például, ugye, hogy Romániában miniszterelnök, volt miniszterelnök, kapott letöltendő börtönbüntetést, hivatalban lévő elnök ellen indult volna parlamenti büntetőeljárás, ha jól emlékszem. Magyarországon érinthetetlenek, nem negatív értelemben a politikusok, feltételezik róluk, vagy feltételeztetik magukról, hogy ők tökéletesek, meg jellemesek, az ellenfelek természetesen abszolút gazemberek, de ilyen nincsen. Tehát a pluralizmusnak az az értelme, hogy leképezze a politikai közösségnek a sokféleségét, nincs benne bizonyos tabusértő emberektől eltekintve abszolút jó és abszolút rossz megbízható ember. Gyarló emberek vannak, akik megbuknak, hol győznek, hol megbuknak, hol elfáradnak, hol betörnek kívülről, de ez a fajta merevség, mint Magyarországon legalábbis 2010-ig és pláne azóta olyan sehol a térségben nem volt.
Tehát, ha jól foglalom össze, akkor hiányzik a politikai rendszer önkorrekciós képessége.
Pontosan.
Azt mondta az előbb, hogy hát nincs bűncselekmény, és nem kell tettest keresni, és mégis arra a következtetésre jutott, hogy hát a politikai kasztnak nem volt érdeke az, hogy kiépítse az önkorrekciós rendszer. Ebben a kötetben vázol néhány olyan történelmi struktúrát, amely magyarázhatja ennek az önkorrekciós rendszernek a hiányosságait. Az egyik a Trianonhoz való viszony, a másik az 56-hoz és a Kádár rendszerhez való viszony. Ezek hogy hatnak a 89-es rendszerváltás deficitjeire, illetve hát a mai Magyarország alakulására?
Hát erről, hogy igen hosszan írok a könyvben, azt kell egyfelől tudni, hogy amit Magyarországon jobb oldalnak, illetve baloldalnak neveznek, azt nem a politikai, gazdasági, társadalmi filozófiák különbsége választja el, mint a világ összes többi országában, vagy legalábbis legtöbb más országában, hanem konkrétan a Trianonhoz való viszony, amit szebben nemzetpolitikának neveznek, ahol olyat lehet mondani, hogy akinek nem fáj Trianon, az nem teljes értékű magyar ember, ottan hát van egy alapvető választóvonal a politikai életben, és meg kell mondanom, hogy a másik oldal, amit baloldalnak neveznek, az egészen a legutóbbi időkig, és szerintem most is teljesen analfabéta ebben a kérdésben. Tehát van egy, hogy mondjam, nem egyszerűen választóvonal van, hanem kétfajta ismeretelméleti építmény van. Az egyiknek Trianon van a központjában, a másik szempontjából Trianon abszolút nem számít. A másik kérdés az, hogy amiben szintén nincs választóvonal, csak a retorika a szavak szintjén, az még csak nem is az 56-hoz, hanem a Kádár-kori jólét növekedéshez fűződő viszony. Ebben is egyedi Magyarország a térségben, ugyanis voltak olyan országok, ahol a létező szocializmus az állampolgárok számára érzékelhető leszakadást hozott, a cseh területeken, a Kelet-Németországban. Voltak olyan országok, ahol pillanatnyi enyhületeken kívül mindenfajta gazdasági növekedés ellenére a nép többsége szegénységben vagy éppen nyomorban élt, mint Lengyelországban vagy Romániában. Magyarország abban a tekintetben kivétel, hogy se ez, se az, tehát olyan volt, mintha felzárkózna. Ezt nem szokták komolyan tudomásul venni, pedig hát ott van a központi statisztikai hivatalnak a honlapján megtalálható és a megfelelő archívumokban. Magyarországon az 1956-os forradalom és 1989 között az átlagos reál jövedelem több mint a háromszorosára nőtt. Ezt az adatot egyébként nem Gyurcsány Ferenc találta ki, hanem ő vette tőlem. Amit nem azért mondok, hogy ez különösebb érdem, csak tudomásom szerint előttem nem, és nem találta meg senki. Viszont 1989 óta deriváltban az átlagos reál jövedelemben gyakorlatilag nincs különbség. Ez egy olyan kontraszt, amivel a politikai elitnek, amennyiben annak tartja magát számolnia, amivel a politikai elitnek számolnia kellett volna. nem számolt különféle ideológiai magyarázatokkal igyekezett ezt a kontrasztot kisebbíteni, és ennek hát megvannak az áldásos következményei. Ez is olyasmi, amiben Magyarország tökéletesen különbözik a többi országtól.
Tehát összefoglalva a problémákat, az a baj, állítja a Bárányvakság szerzője vendégünk Széki János, hogy nincs magyar jobb oldal, de ha jól értem ezeket az összefoglalókat, akkor ebből következően magyar baloldal sem nagyon van. Ami van, az a mondjuk Trianonhoz való viszonyában határozza meg magát. A magyar jobboldal az anakronisztikus, mert nem tudja értelmezni, feldolgozni a Trianon jelenséget. A másik pedig megpróbál tabusítani, ahisztorikus, és nem vesz róla tudomást. Ha konszenzus születne, mondjuk a Trianon kérdésben megoldódna a jobb és baloldali identitáspolitikák problémája? Akkor lenne? Vagy akkor előrébb lépnénk afelé, hogy legyen egy működőképes magyar jobb oldal, magyar bal oldal?
Szerintem természetesen, tehát a könyvben nem nagyon-nagyon szőrmentén érintem, hogy szerintem mi volna a megfelelő megoldás, és most gondolom ebben a beszélgetésben sem kell kifejteni, de hogy mondjam, a valósághoz való viszonyt kéne javítani, tehát az egész magyar politikai kasznak oldaltól függetlenül alapproblémája, hogy módszeresen távol tartja magát és a választóközönséget a valóságtól, pontosabban a saját beszédét a valóságtól. Van egy ilyen felhő, amiben politikai folyamatok meg csatározások zajlanak, amikben a valóságnak a kiugró sziklaormait észre sem veszik, hanem úgy valahogy ellebegnek körülöttük.
Mi az oka ennek a valóságvesztésnek?
Hát mondom, hogy több oka van.
A kötetben a manipulációk szerkezetéről sokat ír.
Tehát én 4, pontosabban 5 okot írok le a könyvben. Az egyik az 1989-es politikai intézményrendszerhez való ragaszkodás, minden józan tapasztalaton túli ragaszkodás, beleértve a választási rendszert. A másik, amiről eddig nem beszéltünk, az a magyar állambiztonság, kommunista állambiztonsági múlt továbbélésének a teljes tudomásul nem vétele. Ez egy óriási távolság a valóságtól. A harmadik, ez a kettős ideológiai teher, tehát az, hogy nem tudunk mit kezdeni Trianonnal, illetve nem tudunk mit kezdeni a kádárkori jólét növekedéssel, aminek halvány visszhangja se volt 1989 után, noha mindenki azt remélte, hogy akkor aztán minden akadály elhárul és folytatódik, remekül szállunk az égbe. A negyedik pedig az, amit én úgy nevezek a könyvben, hogy a középosztály árulása, ami hosszabb történet. Magyarországon a középosztály meglehetősen erős, meglehetősen differenciált, és már erejének teljében is differenciáltan lépett át a demokráciába, de gyakorlatilag egyik politikailag befolyásos szekciója, csoportja sem törekedett arra, hogy autonóm polgár legyen. Mindenki vagy az államhoz való viszonyában akarta meghatározni magát, tehát mint olyan, akinek öröklött joga az államnak a vezérlése, ami hát mondjuk nem áll, nem feltétlenül áll távol a valóságtól, mert hát minden létező demokráciában a középosztály delegálja a legtöbb politikust. az állam kötelessége ebből a szempontból, hogy a középosztályt az iránta való hűségért cserébe minél jobban pátyolja és dédelgesse és finanszírozza. Ez az egyik változat. A másik változat az, hogy az autonóm vagy polgári létet rettenetesen lehatárolják az 1944 és 1956 közötti politikai és hát társadalmi katasztrófákhoz, tragédiákhoz fűződő elítélő viszonyra, holott ennél jóval többről volna szó.
Tehát, ha jól értem, középosztály van, de nem viselkedik középosztályként, vagy nem működik középosztályként.
Nem viselkedik autonóm középosztályként, amit szebben polgárságnak szoktak hívni.
Azt írja a könyv utószavában, hogy született pesszimista, és most is említette, hogy hát nem kíván, vagy nem vállalkozik arra, hogy megoldásokat nyújtson ilyen méretű problémákra, vagy megoldatlan dilemmákra, mint a Trianonhoz való viszony. De mégis azért a tettes nélküli, vagy bűncselekmény nélküli válsághelyzetben fel kell tenni a kérdést, hogy van-e mód mondjuk egy 89-es korrekcióra, a nem létező jobb és baloldal viszonyának újra gondolására, kilépésre ezekből a szembenállásokból?
Hát természetesen van mód, csak ehhez fel kellene mérni, hogy mennyiben nem volt elégséges a 89-ben megalkotott konstrukció mondjuk 2010-ben a demokrácia fenntartásához egyáltalán, hogy milyennek kellene lenni egy normális demokráciának. Erről nagyon nincsen Magyarországon közmegegyezés.
Nincs polgárság, van egy merev párt struktúra, amelyik képtelen alkalmazkodni, van egy hiányos demokratikus struktúra, amely nem tud időszerűen a kor követelményeihez képes működni, akkor ki fog itt konszenzust kötni, vagy hogy fog ez a konszenzus létrejönni?
Hát erről sajnos nekem nincsen elképzelésem. Nagyon remélem, hogy egyre több olyan politikus lesz, aki tisztán lát. Ehhez természetesen az kell, hogy mindig szoktak ezen gúnyolódni, hogy vannak ilyen kárgók, akik szerint minél rosszabb, annál jobb. Én nem tudok nagyon mást elképzelni, mint hogy olyan rossz lesz a helyzet, hogy végül aztán kellő számú politikus felismeri, hogy ezen most már muszáj változtatni, és nem ezek között, a keretek között, ezekhez a dogmákhoz ragaszkodva próbálni legyőzni minden áron a Orbán Viktort, ami hát nem egy demokratikus politikának a végső célja. Hát sehol a világon nem erről szól a politizálás, hogy egy embert minden áron minden rossz forrásának kell feltüntetni, és ezért megbuktatni, és mindent ennek alárendelni. Nem. Se a kormányzati, se az ellenzéki politikának nem lenne szabad, hogy ez legyen a célja.
Miközben azt mondjuk, hogy nem lenne szabad, mégiscsak az a tapasztalat, hogy ez a bűnbak képzés az, amelyik egyre erősebb, egyre intenzívebb, minél nagyobb a társadalmi válság, annál intenzívebbek az indulatok, annál kétségbeesettebben keresik a bűnbakot.
Hát ez természetes, de nem jó, tehát én úgy képzelem például csak nagyban, mint Szlovákiában, a Mečiar korszakban, hogy akkor is úgy hitték, hogy soha nem lesz vége. És mit tudom én, visszahúzódtak ilyen alapítványokban, meg kutatóintézetekben, próbáltak szélárnyékban politizálni, tárgyalgatni arról, hogy mit kellene igazából csinálni ahelyett, ami van. Megvárták, amíg a pillanat elérkezik arra, hogy közbe lehessen, tehát hogy fel lehessen lépni, és akkor se nagyon hitték el, hogy tulajdonképpen ők legyőzték. Mečiart, nekem az a véleményem, hogy azért nem kell mindenben a szándékra bízni, mindent a szándékra bízni, tehát lehet várni is türelemmel, hogy mit tudom én arra, hogy egy rendszer magától kerüljön olyan válságba, hogy nem tudja folytatni. De elég sokszor bekövetkezett ilyen a világtörténelemben, nagyon könnyen lehet, hogy Magyarországon is.
Számomra a Bárányvakság című könyv tulajdonképpen nem is arról szól, hogy várjuk vagy sem a rendszer végét, vagy hogyan változtatjuk meg a rendszert, mert hogy ez nem egy aktor, nem egy párt, nem egy szereplő függvénye, hanem arról, hogy mennyire értjük a rendszert, a demokratikus intézményeket, alapelveket, és mennyire tudunk értelmezve erről beszélni, ha jól fogom.
És mennyire értjük saját magunkat.
Na hát, hogyha valaki azt szeretné érteni, hogy mi történt a elmúlt 25 évben, nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Közép-Európában, vagy mi történt az elmúlt 100 évben, vagy mi történt az elmúlt 50 vagy 70 évben, hogy nyílnak ki a történelmi dimenziók, és hogy kapcsolódnak össze, az bízza rá magát Széki János Bárányvakság című könyvére. Két cikk sorozatból áll össze, de amely azt hiszem, hogy egy valódi, jól átgondolt és nagyon gazdag történelemkönyv. Jó olvasást kívánok, és Széki Jánosnak pedig köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt és beszélgetett velem.
Én is köszönöm a nagyon szép szavakat és a viszonthallásra.